Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadás mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, itt van Szupán Marci, a PIK alapítója, és a Bankertől Bodnár Viktor, akivel talán legutóbb másfél éve, két éve találkoztunk 2022 legelején. Akkor a Banker nagyot durrantott, megszerezte elektronikus pénzkibocsátó engedélyét, Litván Nemzeti Bank bocsátotta ezt ki, akkor sokat nyilatkoztál, beszéltél, itt voltál nálunk, és azt mondtad, hogy ez az elmúlt másfél-két év, ez ötnek tűnik, mert hogy nem volt ez egy könnyű időszak, és még itt beszélgettünk, miatt elindult a műsor, és Marci azt mondta, hogy ez valóban így van, ez az egész pénzügyi szektoron érzékelhető volt ez a hektikusság, de azért a PIK-et ez nem érintette annyira, azt hiszem, mint a Banker, de majd megmondjátok, meglátjuk.
Ilyen röviden összefoglalva, hogy mi történt az elmúlt években, nagyon-nagyon hullámzó minden területe a fintech piacnak, a kockázatőke alapoktól elkezdve a pénzgyűjtő cégeken át a tőzsdén jegyzett cégekig, nagyon-nagyon hektikus mozgásokat látunk. Vannak a fintech piacnak olyan szektorai, amik viszont töretlenül nagyon jól mennek. Mi ebbe, majd mondtam, kicsúszott a számom, hogy hál' Istennek ide tartozunk, de végülis ez nem egy szerencse, hanem döntéseknek meg folyamatos piacelemzésnek az oka talán, de hát vannak olyan területek, amik megsínlették ezt az elmúlt 2-3 évet.
Mi a helyzet Litvániában? Aztán majd visszaidézem, hogy miket mondtál 22 éve elején Litvániáról, a Litván Nemzeti Bankról, a helyzetről, meg hogy hova akartok eljutni. Mi minden történt mostanában veletek? Hát sok minden, mert azért vagy itt a stúdióban.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Itt hosszú volt ez az elmúlt másfél-két év, azt gondolom. Szeptemberben a Banker a lélesbe tudtunk állni, ez én azt gondolom egy nagyon nagy mérföldkő. Az Android platformon alapszolgáltatásokat tudunk biztosítani. Ez a szektor tekintve és a blockchain, szabályozott, regulált blockchain projektek tekintetében ez egy úttörő áttörésen, azt gondolom. Tehát nincsen az EU-ban, meg világon sem nagyon tudunk most olyan szolgáltatóról, aki pénzforgalmat csinál gyakorlatilag teljesen blockchain alapon. A piac minket, a befektetői finanszírozás, egyéb piac minket is érintett természetesen. Tehát amikor legutóbb találkoztunk, azóta azért sajnos fejreállt a világ, amit a Marci is említett. A befektetői piac az talán az egyik része, de a háború itt a szomszédságunkban, az európai gazdasági klíma, stb. Az mindenkinek szerintem nehezítette az útját. Tehát rögösebb volt, de sikerült eljutnunk oda, hogy szeptemberben élesbe álltunk. Akkor volt egy húzamosabb eljárásunk, fogalmazunk így a felügyelettel, de szerencsére támogatóak voltak velünk, és tudjuk folytatni ezt az utat.
Ez a Litván felügyelet?
Ez a Litván felügyelet,
igen. Igen, mert most megnéztem a gyöttest, hogy megnéztem a honlapotokat, ott ezt írjátok is, ugye? Hogy most akkor mi a helyzet egészen pontosan?
A mai helyzetben megkaptuk a határozatot, tehát az engedélyünk az éles, a felfüggesztést a szolgáltatásunkra vonatkozóan, amit ilyen típusú szankciót kapott a cég, azt a felügyelet visszavonta, és így tudunk szolgáltatni, és támogatóak voltak teljesen ebből az egész procedúrában.
Ez hogy zajlik ilyenkor? Meg azért mondom, ezt visszacitálom, amit írtál, és értem, hogy most is elismerően szólsz akkor a felügyeletről, itt van Nemzeti Bankról. Szóval akkor azt mondtad másfél éve, hogy elengedhetetlen volt a ti startotokhoz a Litván Nemzeti Bank nyitottsága, segítőkészsége. Ugye emlékezzünk, hogy a Revolut is ugye Litvániában törte át a falat, ha úgy tetszik, vagy üvegplafont. Szóval ez az egész felfüggesztés, ez minek szólt, miről szólt, mihez volt köze?
Az eljárásnak a belső részleteiről nem beszéltek, de nagy vonalakban két fő dolga volt, két fő eleme. Az egyik, talán az álláspontom szerint a legerősebb, vagy a legnehezebb, hogy 12 hónapon, az engedélykiadás követő 12 hónapon belül nem tudtunk élesbe állni a szolgáltatással. Ennek számos oka volt. Tehát a gazdasági helyzet, IT nehézségek, komplexitások, volt olyan súlyponti IT partnerünk például Litvániában, aki a projekt közepén hullott ki, mert tehát ilyenek történetnek sajnos a piacon, és ezeknek a körülményeknek a hatására sajnos nem tudtunk egy év után, hanem mondjuk körülbelül másfél után élesbe állni. Ez nem egy olyan dolog, amit a felügyelet szeret. Látván ugye a mostani hozzáállásukat, hogy a piacot szeretnék szűrni, és a belépési küszöböt magasabbra vinni, meg a megtartási küszöböt magasabbra tenni, valamint volt egy szavatoló tőkével kapcsolatos eltérésünk is, amit amúgy természetesen orvosoltunk.
De nem a blockchain-nel volt problémájuk akkor?
Nem, sőt, nagyon elismerően is beszéltek róla, és azt volt két felügyeleti meghallgatásom, azon a jegybank elnök úrnak is nagyon elismerő szavai voltak az innovációval kapcsolatosan, viszont tudnunk kell azt, hogy egy felügyeletnek a dolga nem elsődlegesen egy innováció támogatás, hanem az, hogy felügyeljen, és a inkumbenseket, meg az újonnan érkezőknek a jogszabályi megfelelését szavatolja, és szavatolja azt is, hogy a pénzügyi rendszer a stabil. bármelyik tagállamról beszélünk.
A Litván Nemzeti Bank elnöke behívott, vagy elhívott magához egy tárgyas, a személyes tárgyalás, ezt így kell elképzelni. Mert tök jó egyébként, hát a Marcit azóta, amióta nem volt, tehát számtalanszor emlegetett titeket, mint jó példát, és pozitív példát, és sikeres példát. Szóval azért vannak itt viszontagságok, csak ez ilyenkor, ha amennyit el lehet erről mondani, ez hogy néz ki? Mennyi, ezt nem volt könnyű megélni.
Litván Jegybank elnök, ez egy óriási tanástermet kell elképzelni. Ahol
szóval személyes volt a cucc.
Persze. Ja. Hang- és videófelvétel készül. Gyakorlatilag még setupban is körülbelül úgy néz ki, mint egy kongresszusi meghallgatás, ahol a jegybank elnök úr is eléggé bevonja magát egy ilyen típusú eljárásban és fahozállításban, de ugyanúgy az egész board, vagy valamint az osztályok körülbelül, tehát aki az engedélyezéssel foglalkozik, felügyelettel, stb. Egyéb dolgokkal.
De helyretétre úgy mentél oda, tudtad, hogy mik a kérdések, vagy a kérdések, és azt adottad.
Ilyen helyzetben tudja az ember, hogy mik az alapvető, tehát ez egy transzparens kommunikáció természetesen, de ott ugye van egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen real-time meghallgatás, és ott jönnek mindenféle kérdések.
Ez titeket valamilyen módon nyilván nem esett jól, meg nyilván nem jött jól, de visszavetett valamilyen módon ebben a fantasztikus fejlődésben?
Érdekes, mert fejlődésben nem, tehát ez sok dolgot tisztázott így végén az eljárás, viszont nagyon sok, vagy jó néhány befektetői megkeresést hozott, tehát tulajdonképpen jó PR-t tett a végén velünk.
Jaj, pozitív, azt hittem úgy kerestek meg a befektetők, hogy akkor most egy picit, nem. Viktor, egy picit eltávolodnak. De
befektetőt nem vontunk, nem, voltak, ugye ez saját forrásból dolgoztunk meg napig az egészben, kb. Nekünk is át kellett alakítani az üzleti modellt, szerintem, mint sokan másoknak. Nekünk ugye nem opció, hogy nem regulálton állunk a világhoz, ugye ez egy felügyelt pénzforgalomnak a biztosítása, ez egy nagyon komolyan.
Ellentétben Mártonnal, aki ugye erről beszélt.
Igen, de a Marciék körül is van X kiszolgáló intézmény körülöttetek, akik meg brutálisan felügyeltek.
Abszolút.
Így van. Tehát nekik is meg hogy hol találja meg az ember ebben? Ugye, én azt gondolom, hogy mindkét iránynak megvan a szépsége, meg a nehézsége. Tehát, hogyha az embert csak, idézőjelben mondom, csak kiszolgálják felügyelt intézmények, ott meg az üzleti folytonosságnak, meg az üzletvileg kockázata van meg, hogy aki kiszolgálja az embert, akkor ennek éppen mennyire tetszik az üzleti modellje annak, akit kiszolgál. Tehát ennek ez a hátulütő. Felügyelt intézményként, tehát működési költségben, komplexitásban, bármiben ez meg egy nagyon, nagyon nehéz is tud lenni. De egy felügyeletnek hangsúlyozom, én az eljárásra visszatekintve meg az egészre korrekt a felügyelet, és ez nem egy ilyen PC válasz, hanem tényleg komolyan gondoljuk, hogy támogatnak minket, és annak ellenére, hogy nem minden tetszik, ami történik velünk, egy felügyeletnek ez a dolga valójában is szavatolni. Ezt szerintem jól csinálja itt van a felügyelet, és hálásak is vagyunk értem.
Te ezt azért tovább esettem, hogy egy ilyen helyzet után miért jelentkeztek? Ez biztos, hogy téged is érdekel. Tehát jöhettek volna eddig is feltenni a kezüket, hogy befektetnék a bankerbe. És akkor most ez alatt az időszak alatt valakit ez miért hozott oda? A hírverés, az, hogy szó volt rólatok, hogy így ismertem, meg azt nem nagyon hiszem, aki a piacon van, azért nem ettől tudta meg, hogy ti mivel foglalkoztok.
Általánosságban, hogyha most körülbelül ezt az egész EU-ban vélem ma látni, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, meg egyéb olyan engedélyeknek, amiket szeretne bárki is megszerezni ma a piacon, ezeknek egy nagyon nehéz és hosszú útja van. Tehát, hogyha lát ilyen szereplőket, főleg egy olyan felügyelet előtt, mint hogy a Litvánia, ahol megrázzák a fát, és megnézzük, hogy kipereg le, fogalmazunk így. Most van a legutóbbi statisztika szerint 81 elektronikus pénzkibocsájtó van, talán Litvániában és 26 PSP.
Mert mindenki a felé, ugye a kisebb ellenállás felé mozdul, és ha lehet, akkor Litvániát választja.
Ma,
ugye?
De ma már másabb, tehát nekünk is az
most
egész engedélyezési
rezsima. Ennél több volt, tehát ugye ez most egy ilyen csökkenő, ezek a számok nekem a fejemben.
Tehát megrázták a fát.
90 fölötti EMI és 50 valahány.
Igen, és ezek hullanak kifelé. És akkor vannak olyan fogalmazunk, hogy tisztázzák új szereplőknek a jogi helyzetét, tehát mint a mi esetünkben akkor ez hogy látják, hogy valami egy ilyen típusú eljárás van, akkor felkerülsz olyan értelemben a térképre, hogy akkor ezzel érdemes beszélni, hogy akkor hogy van az engedély, akkor volt-e, élesbe tudtatok állni, és amennyiben ezeket a buckákat megugorja a szereplő, akkor ez már egy olyan szempontból egy friss helyzet.
Igen. Valahogy úgy kell ezt egyébként elképzelni, hogy nagyon kézzelfogható legyen, mert azért ez pénzforgalom is, meg szabályozás is, meg Litvánia is messze van. Ezt így egy ilyen kicsit ilyen elvont dolog elképzelni, de hogyha egy ilyen nagyon kézzelfogható példát akarunk nézni, akkor olyan, mintha nézzünk egy szabad területet, ahova nagyon könnyen lehet házat építeni. Mindenki elkezd építkezni, fölépít rá szép kis házakat egy-két-három év alatt, és utána meg nagyon megszigorítják az építési engedélykiadás, meg a telkek is elkezdenek elfogyni, és elkezdenek felértékelődni a házak egész egyszerűen, és már aki szeretne oda költözni, az nem abban gondolkodik, hogy vesz egy telket és épít magának valamit, hanem beköltözik valaki mellé, vagy megvesz egy házat és kiköltözteti az ott lakót. Nem tudom, hogy nálatok milyen megkeresések voltak, de hogy itt azért ezeknek a licenszeknek a másodpiaca, ahol nem a klasszikus befektetési szándékkal érkeznek, nem klasszikus kockázatítőke szándékkal érkeznek, hogy jó, akkor hiszünk az üzleti modelletekben, adunk pénzt, majd megállapodunk a százalékban, és akkor egyszer exitálunk a többszörös pénzzel. Nyilván van ilyen is, de felerősödött az a vonal, amikor nagy intézmények oda mennek, és azt mondják, hogy oké, akkor az egész kell, és nem az üzleti modelletek miatt, meg nem a vezetőben hiszek, hanem a licenc kell, mert szeretnék egy ilyen tevékenységet építeni, csak mert egész egyszerűen nem tudok licencet szerezni hozzá.
Hátára fel akarok kapaszkodni.
Így van.
Sok típusú megkeresés van a piacról. Én azt látom inkább, hogy a befektetői meg a kockázati tőke oldalról nézzük, hogy itt Magyarországon is látni, meg itt a régióban, hogy relatíve kevesen felkészültek pénzintézetnek a ilyen, vagy pénzügyi szolgáltatónak a finanszírozására. Tehát tipikusan ezt lehetett látni ez az elmúlt másfél évben, amióta foglalkozunk ilyen típusú megkereséseknek a kiszolgálásával, vagy beszélgetésekkel, hogy ez nem egy majdnem mondtam egy magazint, ami nálunk így belső szlengben van, de egy női magazinnak az applikációja. Mm. Tehát ez nem egy olyan applikáció, amiben most valaki azt gondolja, hogy akkor gyorsan bele lehet investálni, és alapvető kérdés, hogy mi a traction, tehát hogy mekkora összeg van egy ilyen szolgáltató létrehozásában, mind technológiailag, mind üzletileg elköltve, és gyakorlatilag nincsen még piaci visszaigazolás olyan mértékben, hogy ami mondjuk egy ilyenben nem tapasztalt befektetőt érdekelne, akkor ez nagyon érdekes irányokat tud ez venni. Tehát nem lehet egy pénzintézeti finanszírozásra úgy tekinteni, mint amikor egy applikációt valakinek van egy ötlete, fel kell egy kedden, és kér 50 ezer eurót arra, hogy valami apot fog csinálni, és valamit próbál megreformálni. Tehát a belépési küszöpont, amiről beszéltünk, Magyarországon is, vagy legtöbb országban évek, amíg egy engedélyt ki tud valahonnan hozni. De általánosságban az a tapasztalat most, hogy van annyi inkumbens a piacon, legalábbis a felügyeleteknek az álláspontja ezt felerint, főleg a fintech szektorban, hogy nem kívánnak igazából valójában új engedélyeket kiadni, kivéve ilyen extrém példák. Nem mondjuk Litvániában a Vinted nevű szolgáltató, aki most Magyarországon is elkezdett tevékenykedni, nagyon érdekes modell, ő most kapott egy, lehet, hogy pont ugye mi engedélyt, talán lengyelek, hogyha jól tudom, ugye, nagy ügyfélszámmal, őket nagyon szívesen látják. De
meg kockázatmentes straightforward az üzleti modell, ugye ez egy ruházati ilyen
cserebere
piactér, tudják, hogy ott nem lesz pénzmosás valószínűleg, mert használt ruhákkal elég nehéz pénzt mosni.
Furcsa, igen, valaki 70 ezer pulóvert ad el mondjuk egy hét alatt, igen.
Hihetetlen adataik számaik vannak, ahogy ez berobbant.
De tipikusan ezt szeretik, de ilyen például, ami mai napig egy érdekes dolog, ugye Litvániában elég sok kriptószereplő ugye került át a litván felügyelethez, ugye a mikroengedélyeket jövő évre el kell kezdeni foglalkozni vele a felügyeletek, és a litvánoknál is mondjuk a Binance lett az ötödik legnagyobb adózó talán tavaly vagy tavaly előtt. És akkor most nem mennék el egy Binance irányba, most vannak vele finomságok, fogalmazzunk így, de ilyen nagy szereplőket is befogadnak, és őket se támogatták a legjobb tudomásom szerint arra, hogy kérjenek maguknak új engedélyt, hanem vegyenek meg valakit a piacról. Azóta jól tudom, pletykák szerintem vásároltak valamilyen szolgáltatót, akit utána vagy átbrendelnek, vagy nem, de egy Binance méretű szereplőnek sem javasolták azt, hogy akkor kezdjél egy új eljárást.
Meddig tartott ez a rosszabb időszak, vagy ez a zaklatottabb időszak?
Vége van-e ez a kérdés? Én azt gondolom, ebben a szektorban
az életnek nem
vége. Mindig különböző kihívások vannak, én arra gondolok.
Én most kifejezetten ez a felügyeleti. Igen,
felügyeletére én azt gondolom, hogy vége van, igen.
De mennyi ideig tartott?
Ja, mennyi ideig tartott? Ezt vártuk, tehát ezt tudtuk, hogy lesz egy ilyen pillanat. 3-4-5 hónap.
Csak azért kérdezem, nem elszámoltatni akarlak, hogy ez csapaton belül okozott valami, mert értem, hogy kifelé akkor ezt túléltétek, jól éltétek túl, és még befektetők is jelentkeznek. De hogy ez belül a csapaton belül, ez nem okozott. Mert ilyenkor az szokott lenni, hogy amikor valami zűr van, akkor azért a csapat vagy összetart nagyon, vagy azért vannak abban olyan meccsek, amiket le kell játszani.
Csapaton belül az elmúlt évek szerintem munkáltatóként, főleg abban a szektorban, ahol mi dolgozunk, szerintem ütött lyukakat mindenhol. Van, amiket mi generáltunk, tehát voltak például produktumbeli problémák az elmúlt években, amiket szerintem elég jól tudtunk orvosolni és átstruktúrálni. Magában velünk szembeni bizalom, vagy velem szembeni bizalma a csapatnak, én azt gondolom, az töretlen, és egy nagyon brutális csapatmunka az, hogy ezeken az akadályokon így át tudunk lépegetni. Tehát ebben tényleg ez büszkén merem mondani, hogy a eddigi sikereinknek a kisebbik része az enyém, és a nagyobbik része a csapaté, meg a körülöttünk lévő partnerek, akik támogatnak is minket ebben.
Na Marci azért bólogatott, mert ő ezt belülről látja, mert azért nagy céget vezet, sikeres céget vezet. Tehát ő, ha most bólogatott, akkor ezt komolyan gondolta szerintem.
Hát ez egy, szerintem mindig azon múlik, hogy, hogy egy csapat hogyan viszonyul egy ilyen nehéz helyzethez, hogy mennyire értik az üzleti modellt, és mennyire fogadják el a vezetőt. Így szerintem alapvetően két semleges dolog nem tud nagyon történni. Két dolog tud történni, ha a csapat nem lojális, nem követik a vezetőjüket, és nem értik azt, hogy mi történik, és miért történik, akkor egy ilyen beszéd is tud esni akár egy cég. Ennél kisebb dologban is szét tud esni egy cég, egy gonoszabb NAV ellenőrzéstől is, ami egyébként lehet, hogy éppen semmi nem történt, de egyébként meg, ha meg jó a vezetés, lojális a csapat, és érti a csapat, hogy mind dolgozik, és miért történnek ezek a folyamatok, akkor nagyon meg is erősítheti. Nálunk is többször volt ilyen, annak ellenére, hogy nem vagyunk regulált intézmény. A Magyar Nemzeti Bank szeretné rendszeresen azt hinni, hogy mégis azok vagyunk, mert általában a saját maguk által hozott szabályokat nehezen sikerül értelmezni. Ez természetesen nem az egész Nemzeti Bankra igaz, hanem kifejezetten a felügyeleti csapatra, és ez mindig megerősítette nálunk a belső morált és az összetartást, úgyhogy ezeket az akciókat ezúton is köszönjük. De hogy hasonló.
Én azt gondolom, hogy egy felügyeletnek, és nem védve a felügyeletnél dolgozó csapatokat, egy felügyeletnek az a dolga, hogy felügyeljen, és valamelyik dobozba beletörjön valakit, és hogyha szoktuk ezt az analógiát használni, hogyha te mondjuk háromszögnek vagy annak képzeled magad, de a nyílás az körülakú, akkor az fájni fog, mert beletőlnek. De valamelyik dobozban neki az a dolga, hogy beletegyen téged.
Nézzük, akkor most 23 vége van, megtörtént ez a bucka mászás, most akkor hogyan tovább?
Építkezünk szépen tovább, jönnek ki terveink szerint jövünk az iOS alkalmazással, és különböző finom feature-öket fogunk kihozni a következő időszakban azzal a mindsettel, hogy folyamatosan, tehát relatíve gyakran, tehát nem ritkán nagy release-eket, hanem sűrűbben kisebb release-ekkel hozzuk ki a szolgáltatásokat, és egy árérték arányban egy nagyon hatékony marketing és piacra kerüléssel próbálunk mászni fölfele ezen a nagy hegyen.
Célpiac?
A városi fiatalok, geekek, és akik szeretnék kontrollt visszavenni a pénzügyeik felett, és nem szeretnének kiszolgáltatva lenni a bankjuknak, vagy a pénzügyi szolgáltatójuknak.
Nagyon szépen köszönöm, akkor hajrá Benker, Bodnár Viktor volt itt nálunk a Fintech világában, Szupán Marci Pik, köszönöm szépen, jövő héten találkozunk, az izgalmas hírek, információk, és persze a hanganyag is a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.